95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját, Domán Vivient hallják. Magyarországot nem a mérete és a hadserege, hanem a politikája teszi fontossá, mondta a miniszterelnök a Patrióták madridi csúcs találkozóján. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországon nincs kompromisszum a migrációban. A kormány a bevándorlók helyett a magyar családokat támogatja. Az iskolákból kitiltotta a gender propagandát, felszámolta a munkanélküliséget, és Magyarországon Európa legalacsonyabb adóját fizetik a cégek. A pártcsoport csúcs találkozóján 11 pártelnök szólalt fel. A találkozó célja, hogy a résztvevők meghatározzák a következő hónapok stratégiáját, a nemzeti szuverenitás, a szabadság és az európai identitás védelme, valamint a tömeges bevándorlás elutasítása mentén. A magyar közösség szülőföldön való boldogulásáról, a szegedi BioID gyárról és a határátlépés felgyorsításáról beszélt a szerb köztársasági elnök, a vajdasági Török Kanizsán. Alekszandráj Vučić elmondta, magyarországi partnereikkel azon dolgoznak, hogy átjárhatóbb legyen a két ország közötti határszakasz. A napokban érkezik az emelt minimálbér és szakmunkás minimálbér, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André elmondta, a béremelés közvetlenül 1 millió munkavállalót érint, de az más munkavállalók bérére is hatással van. Hozzáfűzte, a kormány gazdasági intézkedéseinek köszönhetően idén tovább javul a gazdaság, valamint a családok helyzete. A vállalati e-autó program teljes keretösszegének háromnegyedére érkezett be igény. A 30 milliárd forintos forrásmennyiség csak nem egynegyedét már ki is fizették a nyertes pályázóknak. Az állam járművenként 2,8 és 4 millió forint között ad támogatást a céges autóflották zöldítésére. A Podmanicki Mozgalom fővárosi frakció vezetője szerint a MOHU-tól van az a pénz, amiből a budapesti közművek képes megvenni a rákos rendezői telket. Vitézi Dávid az Indexnek azt mondta, hogy a rendelkezésre álló 33 milliárd forint elég az első két részlet kifizetésére. A MOHU szerint biztosan nem a hulladék koncesszió bevételeiből veszi meg rákos rendezőt a főváros. Kiemelt támogatáshoz jutnak a hallgazdaságok az ökoszisztéma szolgáltatásainak megőrzésére és fejlesztésére. Első körben 15 hallgazdálkodási projekt részesült támogatásban 1,4 milliárd forint értékben. A pályázat keretösszege pedig 3,2 milliárd forint. Újabb izraeli túszok szabadultak ki a Hamász fogságából. A három férfit a Vörös Kereszt képviselői vették át a terror szervezettől Gázában. Izrael cserébe 183 palesztin foglyot enged szabadon, 18-an életfogytig tartó börtönbüntetésüket töltötték. Végül az időjárásról. Az ország legnagyobb részén legfeljebb csak vékony fátyolfelhőzet lesz az égen, de a Dunántúlon és a középső területeken időszakosan vastagabb is lehet a felhő takaró. Csapadék nem várható, a délkeleti szél főként az Észak-Dunántúlon lesz élénk. A hőmérséklet 3 és 9 fok között alakul, estére majd mínusz 3 és plusz 4 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsz tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a Testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
Nem vagyok a helyemen. Sokunk számára ismerős lehet ez az érzés, hogy meddig fokozódhat ez, és milyen módon terel, emel ki a még oly kényelmes, de minket lassan felőrlő élethelyzetekből Isten. Erről szól Horváth Ágnes története. Én Erdészné Kárpáti Judit vagyok, és a Lélekhangolóban ma vele beszélgetünk.
Miért aggódsz én lelkem?
Horváth Ágnes leírta azt egy bizonyságtételében, hogy szeretnék és fogok beszélni mindarról, ami velem történt, hogy ezzel is megmutathassam az Isten dicsőségét. Majd rátérünk arra, hogy mi az, amire itt gondoltál. De én azzal kezdeném először is, hogy te milyen kislány voltál?
Életvidám, kapcsolódó, élettel teli kislány voltam, nagyon mozgékony is voltam. Azt tudom elmondani, hogy tényleg egy olyan ember, aki szeret élni, és azt érzi, hogy egy nagyon biztonságos helyen van. Nekem annyira ilyen könnyűnek tűntek a napok. Tényleg, mint egy ilyen álomvilágba éltem volna.
Hívő keresztény szüleid vannak?
Hívő az anyukám is, meg az apukám is. Apukám keresztény családban nőtt fel, milyen hívő szülőkkel. Apukám hozta be anyukámat a gyülekezetbe, és anya itt ért meg. Minket is ebbe nevelt, vagy ebbe nevelkedtünk. Mindig azt láttam, hogy a szüleim is, meg így a testvéreim is, meg az apukámnak a család is annyira természetesen beszél erről, hogy én is természetesen beszéltem erről. Általános iskolában is, meg gimibe is egy világi iskolában voltam, és engem soha nem bántottak. És az volt az érdekes, hogy nagyon sokan jöttek amúgy oda hozzám elmondani a fájdalmukat, megosztani így a legbelsőbb félelmeiket, és nekem ezért voltak ilyen nagyon jó éveim az általános iskolában, meg a gimnáziumban is, mert hogy valami olyat kaptam az Istentől, amitől ugye az embereket mosolyra fakasztottam, vagy csak bizalmukba fogadtak, mert valami olyat tudtam nekik adni, amit én nem tudok megmondani, mert én mindig úgy vagyok vele, hogy amit én tudok, azt elmondok, de a többit az Istenre bízom.
Téged is meg tudott vigasztalni, meg tudott nyugtatni mindig Isten ezek által, ha neked volt problémád, hogyha neked voltak kérdéseid.
Nagyon-nagyon-nagyon sokszor megvigasztalt és erőt adott, de a világnak a hazugságai azok elkezdtek legyűrni. Én azt hittem, hogy teljesen szilárdan, meg határozottan beleállok ebbe az egészbe, és volt egy pillanat, amikor minden széttört körülöttem.
Ez a pillanat, amikor úgy összedőlt körülötted minden, így utólag visszatekintve egy folyamat vége volt, vagy váratlanul ért téged valóban?
Hát váratlanul ért. Így a gimnázium után azért elég elveszettnek éreztem magam. Azt éreztem, hogy minden elélni akarok, meg hogy mindent meg akarok ismerni magam körül, de már nem volt az a fajta biztonság, hogy akkor felkelek, megvan a napi rutin. Kikerültem így a nagyvilágba, és elkezdett egy másik irányba elvinni. Ami először egy nagyon jó időszaka volt az életemnek, hiszen egy ilyen ifvezetőképzést elvégeztem, és ott nagyon sok keresztény barátom lett. Viszont ott, ahogy bejött a Covid, ott elkezdtem így elcsúszni, és hoztam olyan döntéseket, amiket már így megtapasztalva nyilván nem mentem volna bele, belekerültem egy nem keresztény kapcsolatba, tehát nekem így a párkapcsolat, meg a munka is így hirtelen egyszerre belecsöppent az életembe is, és az a 3 év az egy ilyen csodálatosnak megélt év volt, mert hát mint egy strúci belenyomtam a fejemet a földbe, és csak azt láttam, hogy mennyi mindent elértem a munkába, milyen jó a párkapcsolatom. És akkor már nagyon-nagyon keveset imádkoztam az Istenhez. Nem akartam szembesülni azzal a csalódottsággal, amit egyébként így magamba éreztem. És az Isten megláttatta velem, hogy ő milyennek lát engem. És egyedül voltam otthon egy ilyen szép nyári napon, és tiszta csönd volt, tehát ezért ritkán van ilyen. És akkor csak azt tudtam mondani az Istennek, hogy tudom. És itt az idő, hogy kimondjam azt, hogy nem vagyok helyemen. Nem vagyok helyemen a munkahelyemen, és nem vagyok helyemen a párkapcsolatomban. Hallom, hogy szólsz, érzem, hogy szólsz, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor cselekedj, Istenem. Mert én most már olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok cselekedni, nem tudom, hogy mit csináljak. És imádkoztam ezt másnap, harmadnap, negyednap. Elővettem újra a Bibliámat, letettem szándékosan ez a jeli szekrényem mellé, hogyha felkelek, vagy ha lefekszem, akkor elolvasom. Mindegy volt, hogy mit, csak hagy olvassam. Hagy jusson el valami ide az értelmembe.
Ez a lépés, ez egy nagy bátorságra is val részedről, hogy mertél szembesülni akkor Isten válaszával, hogy ő mit akar, mit fog változtatni. De eddig eljutni szerinted hogyan lehet, vagy hogy bátorítanál másokat is arra, hogy merjenek szembenézni Istennel és magukkal, amikor már hosszabb ideje nem érzik úgy a helyükön magukat?
Amikor szerintem azt érzi az ember, hogy valami nincs rendben az életében, sokszor fél, mert én is féltem ebből az egészből kilépni, viszont ez a hit. Iszonyatosan marcangoljuk belül magunkat, ha rossz döntést hozunk, ha nem vagyunk elég jók, ha másokhoz viszonyítjuk magunkat, ha csak arra megyünk, hogy akkor mindenképpen ismerjenek el, ezzel csak romboljuk magunkat. És amikor jön az a szikra, az Isten mindenkihez szól, van egy ilyen szikra mindannyiunkban, hogy ez most itt nem kell, ezt mi érezzük, akkor kell ebbe belekapaszkodni, és azt mondani, hogy itt vagyok, hallom, félek, mert az is szerintem nagyon fontos, hogy az Istenhez bármilyen állapotba mehetünk. Tehát nem kell egy ilyen toxikus pozitivitást megélnünk, hogy az Isten elé csak boldogan, hálával lehet menni, mert én tapasztaltam azt, hogy az Istenhez majdnem minden egyes nap zokogva, ingerülten, idegesen püföltem a párnát, minden bajom volt, és egyszerűen az nyugtatott meg, hogy az Isten elé én bármilyen állapotba oda mehetek, mert ő ismer a legjobban, és ő helyt ad arra, hogy az én belső szobámban ezt megmerjem élni. És én ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell attól félni, hogy az Isten elítél, mert ő nem egy ítélő Isten. Tehát ez az egyik legnagyobb bizonyosság. Ő azt akarja, hogy olyan szinten bízunk benne, hogy a legrosszabb állapotba is oda merjünk menni hozzá.
A Lélekhangoló Evangélikus műsorban folytatjuk a beszélgetést Horváth Ágnessel. Ott tartottunk, hogy amikor egy döntésed után elkezdted olvasni az igét, a Bibliát, akkor bármi a kezedbe került Isten szavából, az meg tudott már szólítani?
Igen, abszolút. Első pár hétben ez nem annyira érzékeltem, csak az volt bennem, hogy csak csinálom. Csinálom, mert nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy milyen, amikor az Isten megszólít, amikor hat rád, és emlékszem, hogy kiderült, hogy gluténérzékeny vagyok, az valahogy nem úgy viselt meg, hogy akkor ez nekem egy ilyen lemondással jár, hogy ezt így el tudtam fogadni, és elkezdtem ezen is változtatni. Meg részt vettem egy nagyon jó fórumon, ez az Evangéliumi Fórum, akkor ezen a fórumon valahogy Jézus egyre erősebben kezdett így a szívemben mozgolódni, és nekem egy ilyen elhatározással vált, hogy én ezt szeretném a munkahelyemen is megélni. Tehát, hogy a munkámnak a kiinduló alapja, ez mindenképpen Jézus. Kicsit több lett a türelmem is, és akkor én azt hittem, hogy akkor ezzel így majd finishbe ér az én életem, és ekkor, ez már egy ilyen december környéke volt, ekkor már a párkapcsolatom is, hogy a másik szegmensébe érkezett, és ez nagyon idilli volt. Nagyon boldog voltam. És akkor elérkezett az új év, és akkor azt hittem, hogy na, akkor itt mennyi minden fog változni, és emlékszem, hogy mondtam, hogy na, ez az év az én évem lesz, érzem. Én akkor még folyamatosan imádkoztam, hogy akkor a munkahelyemen lépjek ki, vagy ne lépjek ki, maradjak a párkapcsolatban, vagy nem, mert te érzed, látod, Uram, hogy mi van bennem, de hogy legyen minden az ő akarata szerint. És én nem tudtam, hogy ez az egész így fog alakulni. Most már hálás szívvel mondom azt, hogy minden jó, ahogy alakult.
Végül is kiléptél a munkahelyedről, és a párkapcsolatod is megszakadt. De mi volt az utolsó löket Istentől, amivel ő megmutatta, hogy ő mást akar mégis, mint amiben te végül is már kezded jól érezni magad?
Hát ez egy nagyon kemény nap volt az én életemben. Az egyik barátnőmnél voltam, így home office-ban mi így együtt dolgoztunk, és amikor mentem haza, az aluljáróba egy ilyen felfoghatatlan rosszul lét jött rám. Szédültem, annyira remegett az egész testem, hogy ott volt egy ilyen vásárcsarnok, és akkor oda bementem, és egy biztonsági őr segített eljutni a mosdóba. Ott voltam bent egy fülkébe, és csak remegtem. És nagyon-nagyon rendes volt, mert ez a biztonsági őr mindig bejött, meg jött a barátnőm is rögtön, hogy akkor segít, meg hozott vizet, meg egy kis magnéziumot. És akkor én azt hittem ekkor, hogy hát biztos benyeltem valami vírust. De másnap úgy jobban lettem, éreztem ezt a nehézséget magamon, de utána a szombat is, meg a vasárnap is úgy szépen eltelt, és akkor hétfőn megint éreztem egy ilyen nyomást a mellkasomba. De mondom, elén tudok dolgozni, majd biztos elmúlik. És mentem volna át a zebrán, és nem tudtam. Gyökeret vert a lábam, azt hittem, hogy így ott fogok helyben elájulni. És akkor kapcsolt át az agyam, hogy hát ez pánikroham. Nem értem el a anyukámat, se a páromat. Aztán végül mind a ketten pont egyszerre hívtak, úgy tudtam bejutni a munkahelyemre, hogy végig telefonba kellett maradni, mert hát nyilván nekem be kell mennem dolgozni. Tehát, hogy nekem volt egy ilyen nagyon erős szűklátásom, hogyha én rosszul vagyok, vagy ha bármi kellemetlenséget érzek, az majd elmúlik, én nem mehetek haza. De ahogy beértem a munkahelyemre, úgy zokogtam, mint még szerintem életemben soha. És koszoltam a főnökömnek, hogy ezt az egész megbeszélést vezesse le ő, mert én nem fogok tudni ilyen állapotba emberekkel beszélni, és az első dolgom az volt, hogy egy pszichológust felkerestem. Mert nagyon-nagyon megijedtem, és az volt bennem, hogyha én ezt minden nap át kell, hogy éljem, én erre nem leszek képes. És találkoztam is a pszichológussal még azon a héten, és akkor ő mondta nekem azt, hogy ez az út ez elég kemény lesz, és készüljek fel arra, hogyha én ebbe belevágok, akkor nagyon sok mindent elveszíthetek magam körül.
Ehhez nem kellett bátorság, hogy egy pszichológus segítségét kérd, vagy úgy érezted, hogy muszáj, hogy segítsen egy ilyen szakember abban, amit már Isten elkezdett benned?
Van egy ilyen fura hozzáállás a pszichológusokhoz, hogy ilyen nagy turkászok, egy keresztény embernek nincs szüksége, mert neki ott van Jézus, meg hasonló. Én hiszek abba, hogy ezek az emberek eszközként vannak a mi életünkbe, tehát szerintem a mi ítélőképességünk által el tudjuk dönteni, hogy mi az, amivel mi tudunk kapcsolni, és mi az, amivel nem. Az én pszichológusom, ő egy baptista nő, és nekem az első az volt, amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy én ezt lefektettem, hogy én egy keresztény ember vagyok. Én hiszem azt, hogy a mi találkozásunknak oka van, és nekem az egyik legfontosabb, hogy én hiszek. Tudtam azt, hogy szükségem van egy olyan emberre, aki nem ismer engem, aki külső szemmel tudja nézni az életemet, és akivel tényleg úgy tudok beszélgetni, hogy nem érzek ítélkezést, hanem támpontokat ad, mert én eleve egy olyan ember vagyok, hogy én nem annyira szeretem, hogyha nekem megmondják, hogy ezt csinálom, meg azt csináljam, hanem inkább adjanak támpontokat. És mellett azért volt egy lelki gondozó lelkésznő, akit én nagyon-nagyon szeretek, és vele beszélgettünk néhányszor, és ez azért nagyon jó volt, hogy az ilyen hitbeli kérdéseimben is ott volt, és a legelső kérése az volt a pszichológusnak, hogy kezdjek el vezetni egy érzelmi naplót, meg egy sima általános naplót, és ez volt az érdekes, hogy én ezt átformáltam, és én egy ilyen ima naplót kezdtem el vezetni, és én ezt a mai napig csinálom. Azért csináltam, hogy amikor én leírom a napomat, akkor elkezdjem észrevenni, hogy hol van benne Isten. És én így kezdtem el újra az Istennel egy mindennapos beszélgetést folytatni, amiben nem mindig láttam őt, de hittem azt, hogy akkor ez így eljut hozzá. És egy ilyen naplózás utáni alkalommal jutottam el oda, hogy akkor megírom a felmondásomat, megírtam a felmondó levelemet, és akkor kimentem sétálni. És amikor így mentem, akkor csak azt éreztem, hogy így az eső, meg ahogy sírtam, mert hát ez nekem egy nagyon fájdalmas döntés volt, mert nagyon jó a csapat, nagyon szerettem ott lenni, minden téren biztonságot adott, de tudtam, hogy nem vagyok már a helyemen. És az, hogy így esett az eső így az arcomra, csak azt éreztem, hogy itt van az Isten, velem lemossa egy részét annak, aminek most már itt vége kellett érnie, és akkor egy hétre rá pedig az Isten adott egy erős löketet, hogy akkor a párkapcsolatomat is itt az ideje lezárni.
Bár csak nagyon megáldaná, kiszélesítenéd határaim, bár csak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim. Velem lennél, megóvnál minden bajtól, velem lennél, megóvnál a fájdalomtól, velem lennél.
van, ahol megtér egy nem hívő pár a hívő mellett. Te biztos voltál benne, hogy nem lesz jó a ti kapcsolatotok a jövőre nézve, mert most úgy érzed, hogy visszahúz téged valamilyen szinten az, hogy vele vagy, bármilyen boldog is voltál korábban vele?
Nekünk nem volt olyan lelki életünk, amit így láttam más pároknál, hogy együtt imádkoznak, hogy a Bibliát együtt olvassák. A lelkem mélyén nagyon-nagyon-nagyon vágytam erre. És nekem volt egy értékrendem azzal kapcsolatban, hogy mindenképpen egy olyan fiúval szeretnék majd összeházasodni, aki erős a hitben, de valahogy, amikor ugye belementem ebbe a kapcsolatba, egy nagyon gyenge pillanatomba voltam, de azért belül ott volt, és azért barátnőimtől, meg a családtól is azért úgy kaptam az ívet, hogy hát még ezt mondtam, és hogy akkor miért B-t cselekszem, és akkor mondtam, hogy nem tudom, de én hiszem azt, hogy az Isten majd itt lesz, és akkor majd fog ezen változtatni, de valahogy mindig azt éreztem, hogy nem jutunk egyről a kettőre, hogy nincs az Isten itt, és ha itt lenne, akkor nem veszekednénk azon, hogy akkor megyünk-e templomba, vagy sem. Én azt szeretném, hogyha a gyerekeim egy olyan szülőpárost látnának majd, akiknek egy alapjuk van, és ez az egység, ez tényleg egyszerűen nem rombolható le, mert ha az Isten ott van, az ott is van, és azt nem lehet kimozdítani. És csak azt éreztem, hogy már csak azért vagyok vele, mert hogy biztonságot adott. Hogy ebbe a szorongásos, pánikrohamos időszakomba legalább ő ott van mellettem, és ismer engem, tudja, hogy milyen vagyok, mert én szégyeltem a pánikrohamokat, meg az, hogy szorongok, mert azt éreztem, hogy egy ilyen félember vagyok. És ebben még nem nagyon láttam az Istent, hogy ebbe ő hol van.
Azt látom, hogy te egy elég erős egyéniség vagy, biztosan nehéz így átengedni ennek a vezetést. Hogyan vezett téged akkor most más, hogyan, mint előtte? Mi történt akkor ezek után, hogy megélted ezeket a váltásokat?
Össze voltam törve, és akkor azt mondtam az Istennek, hogy innentől kezdve semmit nem csinálok nélküled. Sokkal rosszabb az Isten nélküli állapot, lemondásokkal jár, de én Jézust fogom követni. És nekem ez volt az ilyen mantrám, hogy bármi van, az Istent követem, bármi van, én az Istent követem. És ez kellett, mert a sátán, ahogy ezt kimondtam, úgy kezdett el szétpüfölni, ahogy lehetett. Tehát olyan gondolatok, olyan hazugságokat hozott az életembe, mint például az, hogy nem fogok egy normális munkahelyet találni, hogy fogom újra összeszedni magam, már megteremtettem egy egzisztenciát, amiben vígan, egyedül is boldogan eléldegélnék. Most kb. A nullán leszek, senki nem fog szeretni egy ilyen lefogyott, szorongós, szánalmas embert. És ezek minden nap jöttek. De volt, hogy csak a földön feküdtem, és csak azt mondtam, hogy tudom, Istenem, hogy ezzel terved van, hiszek abba, hogy ez fog tudni változni. Tényleg csodálatos volt azt megtapasztalni, hogy miután a fiú elköltözött tőlem, egy héten belül hazaköltöztem, találtunk albérlőket. Nagy váltás volt, hogy már azért 2 éve külön laktam, és volt már egy saját elképzelésem az én kis életemmel kapcsolatban, és csak azt éreztem, hogy már megint újra kell kezdenem mindent. És akkor jött mindig egy ilyen felismerés, hogy de, ez jobb lesz, hidd el. És ezek csak ilyen hangok voltak, és akkor azt hittem, hogy ez biztos majd én beleképzelem, és ez nem így volt, mert ahogy ugye én elkezdtem már nyáron olvasni a Bibliát, a leggyengébb pillanataimban olyan igerészek jutottak az eszembe, hogy eleve nekem a konfirmandus igém, meg a keresztelő igém az ugyanaz, ez a hagyd az Úr a utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Tehát ez volt az, ami folyamatosan jött, és csak az volt, hogy hagyd, bíz. 6-7 hónapom az csak abból telt, hogy felkeltem, anyukám szerzett nekem egy munkát, amiben még amúgy mai napig dolgozok. Dolgoztam, elmentem tornázni, ettem, aludtam. És ezek minden egyes napjaim így teltek, mert én még soha nem engedtem meg magamnak azt, hogy pihenjek, és most meg kellett adnom magamnak a pihenést, és azt, hogy gyógyuljak is. És ebben is nagyon ott volt az Isten. És akkor kezdődött itt a ráhagyatkozás, hiszen a munkahelyemben én csak részmunkaidős voltam, és hát most nem akarok árakról beszélni, de egy pszichológus, főleg akivel heti szinten találkozol, az nem 1-2 forint, ezért ezt nekem ki kellett fizetni. És akkor jöttek ezek a pénzügyi harcok, és ezért ez egy nagyon-nagyon erős és kemény időszak volt ebben a ráhagyatkozásban, meg főleg.
Lélekhangoló.
Úgy érzed, hogy eljutottál valami nyugvó pontra? Néha ad pihenő időszakot is tenne az ilyen aggodalmak alól is, vagy a mindennapi harcok után egy-egy jobb időszakot?
Talán a legnehezebb időszaknak a vége az ilyen júliusra tehető. Az volt a legmélyebb pontom. Volt egy gyülekezeti táborunk, és én nagyon vágytam arra, hogy ide el tudjak menni, hogy keresztény emberek között legyek. Tök boldog voltam, hogy nincsen szorongásom, hogy nincsen pánikroham, semmi. Na hát másnap sikeresen ettem egy jó kis gluténos fagylaltot. Kevesebb, mint 12 órával később én olyan rosszul voltam, hogy ez a minden. Nem múlt el ez a gyomorfájás. Na, mert sajnos így ütközik ki ez a gluténérzékenység, hogy több hétig tartó gyomorfájdalmam van, és elmentem az áhítatra, nagyon meleg volt, csak azt éreztem, hogy na most kell kimennem, mert én itt nem bírok meglenni. Rohantam fel a szobába, nagyon rosszul voltam, és akkor én úgy döntöttem, hogy hazamegyek ebből a táborból, mert hogy még nem vagyok jól, és nem tudok ilyen közegbe meglenni. Nagyon-nagyon fájt, hogy el kellett jönnöm. Aznap két ember is felhívott, hogy megkérdezzék, hogy mi történt, és hogy tudnak-e segíteni, és akkor mind a ketten ugyanazt a szakembert ajánlották nekem. Én akkor már a gasztroenterológián voltam hasi útrangon, és semmit nem találtak. De mondtam, hogy valami nem oké, és szerintem nagyon fáj a hasam, fáj a gyomrom, és ez már nagyon hosszú ideje tart, és semmit nem tudtam kábélni. Ezek azért így felhalmozódtak abban a családos táborban, és akkor felhívtam ezt a nőt, és kértem, hogy akkor konzultáljunk, és augusztusra adott időpontot. Minden ilyen dolgot, amit így tudtam, hogy segít a mozgás, a séta, a naplózás, én ezt amúgy vittem végig az életemben, az imanapló is, és ezekben én mindent leírtam az Istennek. Sokszor nem bírtam szavakkal elmondani, csak írásban, de akkor úgy dőlt belőlem. És ezt is a kezébe adtam, hogy Istenem, én elmegyek ehhez a nőhöz, én már nem tudok mit csinálni. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni. Segített abba, hogy a táplálkozásban mit kövessek, milyen diétákat. Attól, hogy elkezdődött valami bennem. Egyrészt jól esett ez a gondoskodás, és tudtam, hogy ez az Istentől jövő gondoskodás felém, és valahogy el tudtam újra kezdeni emberekkel kapcsolódni. Megnyíltam egyre jobban, mint egy ilyen virág. És igazából az, hogy én tényleg mindent az Istenre bízok. Ez egy decemberi napon történt, amikor találkoztam egy másik lelkigondozóval, és aznap sikerült egyedül bemennem tömegközlekedéssel a Calvin térre. Nagyon féltem, de az volt bennem, hogy nekem ott kell lennem, és mondtam neki csak, hogy milyen nehéz volt nekem ide bejönni. És akkor egy kérdezte, hogy és megköszönted az Istennek? Hát mondom, nem. Jó, akkor most köszönd meg az Istennek, hogy erőt adott. És akkor elkezdett így levezetődni a fejembe, hogy mi volt az elmúlt időszakban. Hát ennyitől. Aztán, amikor elbúcsúztunk, akkor annyit mondott nekem, hogy ne gondoljak most a szerelemre, ne gondoljak a munkahelyváltásra, ne gondoljak a sulira, ne gondoljak semmire, hanem hogy most csak így hagyjam. Folytassam tovább az imádkozást, tehát maradjak kapcsolatban a toronnyal, egy nagyon jó kis példával mondta ezt nekem, hogy gondoljak arra, hogy én vagyok a pilóta, és hogy a pilótának a toronnyal folyamatosan kapcsolatba kell lenni, ő majd mondani fog, hogy mikor indulhatok. Nekem annyira így átrajzolódott minden a fejembe, hogy akkor jöttem vele, hogy akkor majd én így kapcsolatban leszek a toronnyal, és hogy akkor most így hagyom, hogy minden történjen a maga kis ütemébe, és ez nagyon-nagyon izgalmas volt.
Tehát itt tartasz most. Nagy vállalás volt szerintem tőled az is, hogy ide eljöjj és ilyen őszintén beszélj mindenről a számodra is ismeretlen hallgatóknak. Egy hatalmas szolgálat szerintem. Emellett pedig milyen szolgálatokra gondolsz? Mi van előtted? Hogyan adnál vissza Istennek abból, amit kaptál?
Minél több nőt az Istenhez vezetni. Most így ez van bennem. Nagyon jók a hithősök, akik benne vannak a Bibliában, Mózes, Ábrahám, Pál apostol akár, de hogy szerintem sokszor a nőket jobb a saját nemünkkel megmutatni, akár Rút könyve, vagy Ráhab története, vagy Eszter könyve. Szeretném ebből a viszonylatból megmutatni az Isten kegyelmét, hogy mint nő, hogyan viszonyul hozzánk az Isten, a nőnek milyen nagy szerepe van ugyanúgy ebben az egész történetben, és az, hogy ezektől a nőktől, akik a Bibliában benne vannak, mi mit tudunk tanulni, mi az, amiben ők ténylegesen hittek, milyen volt az ő személyiségük, és azt megnézni, hogy ezek a nők ugyanolyanok, mint mi, és hogy ha őket így vezette az Isten, akkor minket is ugyanígy tud vezetni. De hogy ez pontosan majd hova fog vinni, azt hagyom, hogy az Isten intézze. Az ilyen ötleteimet, amiket nyilván lesz szoktam érni, hagyom, hogy ott így mozgolódjon a lelkembe, forgatom a szívembe, hogy Mária tette.
Számodra most van az említett igény kívül is egy vezérige, vagy olyasmi, ami legutóbb szólt hozzád?
Ez Ézsaiás könyvében található meg. Az van benne, hogy azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. És én ebben teljes mértékben hiszek, hogy Isten tudja előre, hogy mi hogyan fogunk dönteni, és mindig megadja az esélyt arra, hogy máshogy is tudjunk dönteni, és én bízok abba, hogyha én Istenre hagyok mindent, akkor ő vezetni fog, és lehet, hogy keskeny az az út, de azon a keskeny úton sokkal több áldás van, mint hogyha sok mellékutcán végigmennék, ahol nincsenek gyümölcsöző fák, és ezeket észre kell venni, mert ha nem, akkor nem látjuk meg azt a sok csodát és áldást, ami minket nap mint nap amúgy körbevesz, és hozzáad a mi életünkhöz.
Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Úr Jézus Krisztus, minden tér meghajol, minden csak róla szól. Jézus Úr.
Kedves hallgatóink, pánikbetegség és veszteségek megélése után gyógyuló életében reménységgel tekint előre, és Isten kezét, jóságát látja mindenben a lélekhangoló, ma megszólaltatott vendége Horváth Ágnes. Beszélgetésünk megtalálható a Spotify-on is, lélekhangoló podcastunkban, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió honlapja a misszió.lutheran.hu webcímen található, ahol interjúink szintén szerepelnek a rádió menü alatt. Írhatnak nekünk a műsorral kapcsolatban e-mailt az evmis@lutheran.hu címre várunk, SMS-t pedig a 0620-620-36-79-es számon. Búcsúzóul legyen ez hallgatóink számára is biztatásunk, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Erős vár a mi Istenünk.
Jézus Krisztus, az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztus, minden térnek hajol, minden csak róla szól. Jézus Úr. Ó,
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Az evangéliumi történeteket olvasva sokszor rácsodálkozunk arra, hogy Jézus szavának milyen ereje van. Szavával képes parancsolni a gonosz erőknek, s azok visszavonulnak, gondoljunk csak a vihar lecsendesítésére, vagy az ördögűző csodákra. Más csodák esetében Jézus szava parancsot ad, hogy beszélni tudjon az eddig néma száj, nyíljon meg a hallásra süket fül, mozduljon meg a béna láb, tisztuljon meg a leprás test. Szavának hatására mindezek azonnal bekövetkeznek. Más esetekben szava embertömegeket mozdít meg, indít útnak, hiszen azért keresik sokan, hogy hallgassák tanítását. Ismét más esetekben meghívó szavának engedelmeskednek azok, akik apostolai és tanítványai lesznek. Az első tanítványok meghívását Jézus tanítása előzi meg. Az esemény helyszíne a Genezáreti tó partja, vélhetően Kafarnaum közelében. Az előzményekben azért mentek és azért vitték betegeiket az emberek Jézushoz, hogy számukra gyógyulást kérjenek. Most más szándékkal érkeznek, hallgatni akarják tanítását. Jézus tanítását itt nevezi először Lukács evangélista Isten szavának. Ez a kifejezés nem csak az evangélista személyes hitvallásának tekinthető, hanem az emberek vélekedését is tükrözi. A nép felismeri, hogy Jézus tanítása olyan bölcsességet sugároz, amelyet más tanítóknál nem tapasztaltak. Felismerik, hogy olyan erő rejlik szavaiban, amely felülmúlja az emberi képességeket. Jézus szavának különleges ereje van, ez a gondolat segít minket annak megértésében, hogy az elsőként meghívottak miért is mondanak azonnal igent, miért fogadják el rögtön a meghívást. Ők is érzik ugyanis az Úr szavainak különleges, magával ragadó erejét. Nem szükséges kérdéseket feltenniük, és nincs idő a késlekedésre. Aki így tud tanítani, annak érdemes tanítványává lenni, mégpedig nem holnap vagy később, hanem ma. Bűnös vagyok, és méltatlan vagyok, de az Úr megváltoztatja életemet. A mai evangéliumban az események belső mozgató erejét Jézus szava adja. A nép azért keresi őt, hogy szavát hallgassa. Az emberek észreveszik, hogy Jézus szavai tanítása mögött különleges isteni erő rejlik. Szavának hatalma van a gonosz lelkek felett, parancsoló és újjáteremtő szava csodás módon meggyógyítja a betegeket. Szavára elnémulnak a rossz szándékúak, akik bele akarnak kötni tanításába. Miután az Úr befejezte a nép tanítását, szava ismét felcsendül, megparancsolja a halászoknak, hogy induljanak a tengerre és vessék ki a hálót. Ők Péter vezetésével engedelmeskednek szavának. Ha más mondaná ugyanezt, talán meg sem tennék. Jézus ugyan nem rendelkezik tapasztalattal a halászat területén, de szavának ereje van. Ekkor csoda történik. Egész éjszaka semmit sem fogtak, most mégis eredményes lesz munkájuk. Jézus szavának hallgatása és az annak való engedelmesség csodát eredményezett. A csodálatos halfogást követően Jézus ismét megszólal, ezt mondja Péternek, ezentúl emberhalász leszel. Minden emberhalász Isten üzenetével, Isten tanításának hirdetésével fogja az embereket, de nem önmaga, hanem Jézus számára. Az emberhalászatnak az a célja, hogy Jézus szolgálatába állítsa az embereket, és meghívja őket közösségébe. Az emberhalászok engedelmessége napjainkban is csodát eredményez az igehirdetés és a tanúság tétel terén. Hallgassunk Jézus szavára, és hirdessük tanítását. Urunk Jézus Krisztus, te fáradhatatlanul végezted azt a küldetést, amit a mennyei atyától kaptál. Hirdetted az evangéliumot a szegényeknek, akiken a gazdagok nem segítettek. Irgalommal fordultál a betegekhez, akiken mások nem tudnak segíteni. Odafordultál az özvegyekhez, akikkel nem törődött a társadalom. Tanításod és cselekedeteid valóban azt igazolták, hogy elkezdődött Isten országának megvalósulása. Te isteni hatalmaddal megtörted a gonosz uralmát az emberek felett, megszüntetted a betegségeket, és hirdeted mindenkinek az örömhírt. Uram, hozzon nekem szabadulást a te jelenléted. Add, hogy mindig téged keresselek és téged kövesselek. Segíts, hogy tanításodban felismerjem az üdvösség örömhírét. Mutasd meg az atyához vezető utat.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan élőben kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet a mai napon Csizmadia István, az Egri belvárosi főplébánia, plébánosa celebrál. A Szent Misén zenei szolgálatot végez a mai napon a Vox Aeterna kamarakórus, valamint Kubik Tamás orgonaművész. Vezényel Schmidmeister Szilvia. A Szentmisén elhangzó kezdőének a Hozsannából a 220-as lesz, majd Monteverditől a Messa da Cappella Quattro Voci szól. A felajánlásra Kers Dextera Dominiát hallják. Áldozáskor Pierre de la Rue O Salutaris Hostia című művét hallják, majd a Hozsannából a 141-es ének szól. A záróének pedig a Hozsannából a 274-es ének lesz. Imádkozzanak velünk!
Köszönöm.